Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a jó hírek kedves hallgatóit ma, július 19-én. A műsort szerkesztette Töttösi Magda. A mikrofonnál Hince Katalin. Böjte Csaba atya tegnap vasárnapi prédikációjában a napi evangéliumhoz kapcsolódva hívta fel a figyelmet az aktív pihenésre. Mai válogatásunkkal igyekszünk a jó tanácsot követni. Lengyelország és Litvánia királynőjének, Nagy Lajos király leányának liturgikus emléknapja volt tegnap, július 18-án. Egy történelmi szál a sok közül, amely a lengyel-magyar évszázados kapcsolatot tartja egyben. Hedvig 1374 körül született Magyarországon, Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai hercegnő harmadik gyermekeként. Az özvegy Erzsébet királyné férje akaratával szemben Hedviget a lengyel trónra rendelte. A királylány 1384 őszén érkezett Krakkóba, és október 15-én védőszentjének, szilézei szent Hedvignek ünnepén koronázta meg a gincsenszói érsek. A lengyel nemesség Hedviget királynőjük kiválasztotta, s Jagelló litván fejedelemhez adták nőül, mert a herceg ígéretet tett arra, hogy vele együtt az egész litván név megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. Hedvig, bár testelelke tiltakozott ellene, beleegyezett a nála 28 évvel idősebb pogány litván fejedelemmel kötendő házasságába, mert Isten akaratát látta benne. Ulászló 1386. februárjában testvéreivel és kíséretével együtt megkeresztelkedett Krakkóban. Hedvig, aki gyermekkorában Habsburg Vilmosnak ígértek, a Vavák katedrálisában nyilvánosan visszavonta a gyerekkorában tett házasság ígéretét, majd február 18-án Jagelló Ulászló felesége lett. Március 4-én Ulászlót lengyel királlyá koronázták II. Ulászló néven. A királynő tevékenyen részt vett az állam életében. Elérte azt, amit sem törvény, sem fegyver nem tudott elérni. A pogány litván fejedelemséget a kereszthez vezette. Mint Litvánia, Istentől vezetett apostola gondoskodott az újonnan keresztényé vált népről. Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasság nyomorának enyhítésért. Sírjánál soha nem hervad el egy virág sem, mert a magyar színek hirdetik a két nép kapcsolatát. Második János Pál pápa 1997. június 8-án szentté avatta a királynőt Krakkóban. A litván köztársaság külügyminisztere 2013. október 30-án avatta fel a Hedvig és Jagelló elnevezési szoborcsoportot a Budai Várban, a Bécsi kapu mellett található Európa-ligetben. Az alkotást Erdő Péter bíboros áldotta meg, Dante a Bibliát folytatta, Mátyus Norbert irodalomtörténész az isteni színjátékról. 700 évvel ezelőtt 1321-ben adta vissza lelki teremtőjének Dante Alighieri, az isteni színjáték írója. Dante nem csak a pokol, a purgatórium és a paradicsom háromdimenziós képét festette meg, hanem korának teológiai, történelmi és filozófiai tudását összekapcsolta egy halhatatlan szerelem történetével. Mátyus Norbert, Dante kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével készült interjú teljes terjedelmében az Új Ember július 11-i számában jelent meg, mely igazán nagy érdeklődésre talán az irodalomtanároktól várható. A Krisztus hívő a szeretetre épít. Beszélgetés Eperjes Károllyal, a Krisztus inge rendezőjével. Befejeződött a Krisztus inge című játék filmforgatása, amely Várnai Péter atya azonos című történelmi színjátéka alapján készült. A történet a hazai szerzetes rendek kommunista hatalom általi betiltását meséli el, fél évet ölel fel az 1950 májusától novemberéig terjedő időszakban játszódik. A mozi és tévéfilm rendezőjével és egyik főszereplőjével Eperjes Károly Kossuth Díjas színművésszel készült interjú nyomtatott változata az Új Ember július 11-i számában a Mértékadó kulturális mellékletében jelent meg, adta hírül a Magyar Kurír. A Lebilincselő interjúból megtudhatjuk, hogy Péter atyát és Eperjes Károlyt régi barátság köti össze, ezért kereste meg őt az atya az eredetileg rádióra írott darabjával és filmötletével. Két alapvető üzenete a filmnek: a sátán győzelme soha nem lehet végleges, mondja a film egyik szerzetes szereplője, s a világ ilyen, mindig a félelemre épít, a Krisztus követő hívő pedig a szeretetre. Ennek a kettőnek a csatája zajlik a filmben és a világban. Hogyan tartsunk iskolánkban lelki napot? Képzést szervezett a szerzetes iroda. Iskolai lelki gyakorlatok szervezésére és csoportok vezetésére felkészítő képzést tartott a Magyarországi Szerzetes Elöljáró Konferenciának irodája keretében működő pedagógiai csoport június 29 és július 1 között szerzetesi fenntartású iskolák tanárai, munkatársai vettek részt a kurzuson a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Laban Zsolt piarista, a csoport vezetője számolt be munkájáról. Egyházi iskolánkban a nevelés meghatározó eleme a lelki gyakorlat, a lelki nap. A szerzetesi iroda célja, hogy segítse a rendek együttműködését és támogassa a közösségeket a feladatvállalásaikban. A köznevelési munkacsoport az oktatás-nevelés területén igyekszik előmozdítani ezt az együttműködést. Egy stratégiai tervező folyamat részeként először a lehetséges együttműködési területeket gyűjtötték össze, majd az iskola fenntartó szerzetes rendek képviselőivel rangsorolták ezeket. E munka során kikristályosodott, hogy mi az egyik legfontosabb terület, amelynek fejlesztéséhez az intézmények segítségét kérnek, a hitre nevelés, az evangelizálás, vagyis a fiatalok segítése abban, hogy eljussanak a hitre. A másik pedig a tanárok továbbképzése. Így öltött formát a képzés témája, hogyan tartsunk lelki gyakorlatot, lelki napot az iskolában. Szerzetesi iskolák fenntartói küldték el a kurzusra a munkatársaikat, hitoktatóikat, tanárokat. Nagy volt az érdeklődés, résztvevők Nagykanizsától, Moson-Magyaróváron át, Sátoralja Újhelyig, Szegedig összesen 30-an voltak 15 intézményből. A képzés mottója ez a Szent Páli idézet volt: a lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az interjú nyomtatott változata az Új Ember július 18-ai számában jelent meg. A tisztelet hiányáról és a gyermekek neveléséről fogalmazta meg gondolatait Molnár Miklós atya a Vasárnapban. Korunkban alapvető társadalmi nehézségeket okoz a tisztelet hiánya. Ennek hátterében elsősorban a nevelés aktív és passzív hiányosságai állnak, hiszen a tekintély iránti tisztelet kialakulása egyértelműen a szülőkkel való kapcsolatra vezethető vissza. Szent Kamil karizmáját követve szívvel gyógyítani. Mentősök zarándokoltak Szent Kútra. Idén negyedik éve zarándokoltak a mentősök a Széchenyből Mátraverebély Szent Kútra. Július 17-én szombaton Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, és Csókai András is köszöntötték őket a kegyhelyen. Lelisi Szent Kamil, a betegek, haldoklók védőszentje búcsóján a szentmisét követően az idegsebész tanúságtételével búzította a félszáz mentőst és a megjelenteket. Négy éve Pivka Zsolt, az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei vezető mentőtisztje kezdeményezte a zarándoklatot a Nemzeti Kegyhelyre, melyet idén öccsével, Csabával és Fritz Gyulával szervezett. Az utóbbi két évben különös jelentősége volt a zarándoklatnak a pandémia miatt. Töltődni, irányt találni, hálát adni jöttek az egészségügyi dolgozók és családjaik. Kapaszkodókra van szükség a mindennapokban, a családi életben és a munkában is, és ez nem más, mint a jó Istenbe vetett hit. A mentősök is, az ő munkatársa is az élet fenntartásában, mondta Rétvári Bence. Kitért a vallásszabadság fontosságára, amiért napjainkban egyre inkább meg kell küzdenünk. Kifejezte háláját az egészségügyi dolgozóknak az elmúlt másfél év megfeszített munkájáért, és reményt hangoztatott, hogy az átoltottság miatt nem kell újra szembesülniük hasonló nehézségekkel. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén komáromi Jób mellett, aki maga is végigjárta a 25 kilométeres távot a zarándokokkal, koncelebrált Orosz Lórend kegyhelyigazgató, komáromi előd, Bucskó Nándor rendszeres szerzetesek, Varga Andár, Salgó Tarjáni esperes és György Alfréd, a Kamédiánus rend osztrák-magyar provinciájának tartományfőnöke. A bevonuláskor ünnepiesen behozták Leliszi Szent Kamil szíverekéjét. György Alfréd a szentmise bevezetőiben kifejezte örömét, hogy a karizma él, és ahogyan az ő rendjük, úgy a mentősök is Szent Kamilt választották védőszentjüknek. A szívet újra kell éleszteni lelki értelemben is, hangsúlyozta a szerzetes. Majd megemlékezett arról, hogyan terjedt Kamil karizmája. A Solferinói csatában 1595-ben Henry Durand látta a kamiliánusokat, akik a vörös kereszttel a ruhájukon ápolták a csatában megsebesülteket, míg az ellenség táborából is. Megszületett benne a Nemzetközi Vörös Kereszt létrehozásának gondolata, melynek lelkületét a mentősök is átvették. Beiktatásának 5. évfordulóján köszöntötték Veres András püspököt. 5 évvel ezelőtt, 2016. július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén iktatták Győri megyés püspöké Veres András püspököt a Nagy Boldogasszony Székesegyházban. Július 16-án, a napközi imaóra közös elimádkozása után Reisner Ferenc általános püspöki helynök köszöntötte a főpásztort az évforduló alkalmából a munkatársak körében. Isten áldása kísérje Veres András püspök atyát életét és szolgálatát. Tiszaújvárosból indult az idei 22 plusz gyalogos zarándoklat. Idén is megrendezték a 22 plusz elnevezési görög-katolikus gyalogos zarándoklatot, ám ez alkalommal új helyszínről indultak a résztvevők. Tiszaújvárosból zarándokoltak Mária Pócsig, július 15-e és 17-e között. A tiszaújvárosi görög-katolikus templomban volt a gyülekező, ahol Jevicki Ferenc parókus fogadta a zarándokokat. A templomi szertartás után Fülöp György, tiszaújváros polgármestere közös vacsorára hívta meg a zarándokokat a tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdő étterembe. Kifejezte elismerését a hosszú gyalográsra vállalkozóknak és tiszteletét a zarándoklat mögött álló hit iránt. Kedves hallgatóink! Ennyi fért mai adásunkba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra.